Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai 2024. május 9-ai Jó Hírek szerkesztője. Ha valamilyen betegségből akarunk kigyógyulni, akkor gyakran C-vitamint, D-vitamint vagy más vitaminokat szedünk. Azonban ma már az orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek mögött sokszor lelki okok állnak. Ilyenkor van szükség a H-vitaminra, ami nem egy fizikai szer, nem tabletta. Hogy ez pontosan mi, azt hamarosan megtudhatjuk Tolnár Pétertől, a hvitamin.hu honlap vezetőjétől, aki április 15-én indított egy hónapos hálaadó lelki gyakorlatot. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Tolnár Pétert.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
Mi a küldetésük, mi az alapja a programjaiknak? Egyáltalán miért foglalkoznak ezzel?
Az alapküldetésünk az, hogy a rendszeres hálaadás, a hálás életszemlélet, az minélnek az üzenetét minél több ember részére jutassuk, és ezt az életszemléletet népszerűsítsük. Alapvetően ez a küldetés két fő részből áll. Az egyik a figyelemfelkeltés, hogy eljutassuk azt, felkeltsük az emberek figyelmét arra, hogy ennek milyen jó hatásai vannak ennek a hálaadásnak, és ez mennyire szükségszerű, hogy ez az életszemlélet ez beépüljön az életükbe. A másik fő része a küldetésünknek az az, hogy olyan eszközeket fejlesztünk, olyan lehetőségeket adjunk az embereknek, amivel ez a hálaadás, ez az életük részévé válhat. És ilyen eszköz, ez a 30 napos hálanapló, közös hálanapló vezetés, amit ön említett. Minden évben megrendezünk egy ilyen időszakot. Ennek az a célja, hogy a hálaadás, rendszeres hálaadásnak a szokása, ez az életünk része legyen, és ezt a célt szolgálja a közös hálanapló vezetés.
A hálaadó naplóra majd még visszatérünk, egy kicsit előre szaladtunk. A Szentírás is arra buzdít, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat, illetve egy másik helyen, hogy adjatok hálát az Istennek mindenkor, mindenért. Tehát ezt ismerjük a Bibliából, a Szentírásból, mégis elég nehéz ezt akkor így elég nehéz hálát adni, amikor egy ilyen zűrzavaros, háborús világ vesz körül bennünket. Hogyan tudunk mégis hálát adni és törekedni arra, hogy hálás legyünk az Úristennek?
Én nagyon szeretem az első Tesszalonikai levélben azt a megfogalmazást, hogy mindenben hálákat adjatok. Az azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, nyilván akkor, amikor valakit elveszítettünk, vagy nagyon súlyos betegségen megyünk keresztül, fájdalmaink vannak, akkor nem könnyű hálát adni. Ugyanakkor van arra példa, Placid atyát említem, aki a gulágon töltött 10 évet, és örömolimpiát szerveztek ott embertelen, mérhetetlenül embertelen körülmények között. És ő azt mondja, hogy a hétköznapi örömök megtalálása minden körülmények között ezt a túlélést jelenti. Tehát az az ember, aki nagyon nehéz helyzetben van, az ő számára talán még fontosabb az, hogy a kis hálatémákat megtalálja a hétköznapi életében.
És milyen hatásai vannak a hálaadásnak? Azt említette ön is, hogy hatással van az emberre, de milyen hatással? Illetve mi történünk bennünk, amikor hálát adunk? Tehát okoz ez valamilyen fizikai változást a szervezetben?
Igen. Én kiemelném a pszichés jó hatását, például az önbecsülésünkre is gyakorolhat jó hatást, hogyha azt mondom, hogy az összehasonlítgatás helyett hálát tudok adni saját magamért, az egyediségemért, hát nem tökéletes, de szerethető és mindenképpen értékes önmagamért. akkor ez növelheti az önbecsülésemet, vagy helyére teheti az önbecsülésemet. A testi, a fizikai egészségünkre is jó hatással van. Az utóbbi évtizedekben, körülbelül 20-30 éve folynak hálakutatások a világon, amelyek egyértelműen igazolják azt, hogy jó hatása van a fizikai egészségünkre is a hálaadás. A stresszt említem itt elsősorban példaként, amely korunk népbetegségének számít. Hormonális hatásai is vannak a hálaadásnak, így a kortizol szintre is hatást gyakorol, ami azt jelenti, hogy a stressztűrő képességünk növekszik akkor, hogyha egy hálás szemlélettel éljünk. Épp testben épp lélek szokták mondani, ugyanígy lehetne mondani azt is, hogy épp lélekben épp test, hiszen ha a lelkünknek jót teszünk, ha növeljük az egészségi állapotát a lelkünknek, akkor a testünk egészsége is fejlődik. Még egy dolgot szeretnék így hozzátenni, hogy milyen hatásai vannak a hálaadásnak, az a kapcsolatokra gyakorolt hatása. Hogyha képesek vagyunk hálát, rendszeresen hálát adni a házastársunkért, párunkért, családtagjainkért, de akár kollégáinkért is, akkor az még, hogyha nem is fejezzük ki ő felé, akkor is ez elkezd jó hatással lenni a kapcsolatunkra, ezt ő észre fogja venni, és ő is másképpen viszonyul hozzánk, így szép lassan jobbá válik a kapcsolatunk, és hogyha ezt még ki is fejezzük ő felé, akkor ez még hatékonyabbá tudja tenni a kapcsolatunk javítását.
Említette az eszközök, módszerek között a hálaadó napló vezetését, ami most is folyik még május, talán közepéig, ha jól emlékszem, igen, május 15-éig, hogy milyen programok szerepelnek ebben? Ez egy érdekes kérdés, hogy egy ilyen naplóba mit lehet, vagy hogy történik ez az egész naplóvezetés?
Nagyon fontos az inspirálódás, mert ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenkihez áll közel a hálás szemlélet. Viszont lehet, tehát mindenki számára otthon a lehetőség, hogy fejlődjön ezen a területen. És ennek az időszaknak, ennek a 30 napos lelki gyakorlatnak, közös hálanapló vezetésnek az egyik fő része az, hogy minden nap kapnak az emberek, a résztvevők egy napi inspiráló levelet, tehát egy napindító gondolatot kapnak az emberek, ez az egyik fontos része, a másik pedig egy apró feladatot is küldünk nekik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy inspirálódnak, tehát ötleteket kapnak arra, hogy saját maguk miért lehetnek hálásak. A másik pedig az, hogy ezek a napi feladatok hozzásegítik őket, hogy szokásukká váljon a hálaadás, és az a reményünk, hogy a 30 nap letelte után is megmaradnak ezek a szokások. Persze azért tenni kell, hogy ne sorvadjon el ez az új szokás.
Köszönöm szépen Tolnár Péternek az elmondottakat, és sok áldást kívánok a további munkájukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük szépen, dicsértessék!
Az Új Ember katolikus heti lapban olvashatjuk, hogy a húsvét utáni 40. napon az egyház Jézus Krisztus mennybe menetelét ünnepli. De hogyan lett ebből a napból áldozott csütörtök? A katolikus egyházban, a nyugatiban, éppen úgy, mint a keleti egyházakban, 1918-ig ez a nap volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Az Anya Szent Egyház 5 parancsolata között szerepel, az 1215-ös 4. lateráni zsinat rendelkezése alapján, hogy évente legalább egyszer meg kell gyónni, valamint legalább húsvétkor meg kell áldozni. Ez utóbbit viszont kiterjesztették az egész húsvéti időre, ami a mennybe menetel ünnepével ér véget. Ehhez csatlakozott még az, hogy az egyház községekben előszeretettel tartották ezen a napon az első áldozást. Az ünnepnek így, egészen sajátos magyar módon, áldozó csütörtök lett a neve, az idén ez a mai napra, május 9-ére esik. A Magyar Kurír tudósít arról, hogy szentmisében emlékeztek Mindszenti bíborosra római címer templomában. 1975. május 6-án Bécsben hunyt el Isten szolgája Mindszenti József bíboros, akinek emlékére a Santo Stefano Rotondo bazilikában május 6-án hálaadó szentmisét mutatott be Marcello Semeraro bíboros, a szentélyavatási ügyek dikasztériumának prefektusa. Homiliájában a remény és a rendíthetetlen hit emberének nevezte a tanúságtevő főpásztort, akinek emlékét gyerekkora óta a szívében hordozza. Marcello Semeraro bíboros homiliája elején Ferenc pápa 2019-ben hozott döntésére emlékeztetett, aki elismerve hősies erényeit, megállapította életszentsége hírét és venerabilis, azaz tiszteletre méltó címmel illette. Az olvasmányban Jézus ígéretéről hallottunk, folytatta szentbeszédét a főcelebráns, aki a vigasztalót küldi, hogy a teljes igazságra vezessen minket, még az üldöztetések közepette is. A tiszteletre méltó cím elnyerésének dekrétumában olvasuk Mindszenti bíboros szavait, melyeket 1945. december 8-án a szeplőtelen fogantatás ünnepén mondott, esztergomi érseki szolgálatának kezdetén. Szeretnék jó pásztor lenni, aki kész életét adni anyáért. Semeraro bíboros a remény és a rendíthetetlen hit emberének nevezte a tanúságtevő főpásztort, akinek emlékét gyermekkora óta a szívében hordozza. A vasárnap.hu tudósít arról, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024-ben is támogatja a vallásos alkotóközösségeket, zenei együtteseket és zenészeket a hosszú távú működésükben és az egyházközösségekhez tartozó hangszerek felújítását is, jelentette be Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára a minisztériumban megtartott keddi sajtóeseményen. A miniszterhelyettes elmondta, ahogy tavaly, úgy az idén is 350 millió forintos keretösszeggel hirdetik meg a programot, melyre május 7-től lehetett pályázni elektronikus úton. A kiírás tehát kedden jelent meg a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő honlapján. Újdonság a programban, hogy idén vallásos tematikájú zenei rendezvények megvalósítására is pályázhatnak. Kedves hallgatóink, ezzel mai Jó Hírek magazin műsorunk végéhez ért. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva. Köszönöm a szolgálatát technikus kollégánknak, Kerek Józsefnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra.